Let's open our Bibles this morning to Revelation chapter 7.
Nyissuk ki a Bibliánkat a Jelenések könyve 7. fejezeténél.
Now, according to the outline given in chapter 1 verse 19, we are now in the third section of this Revelation.
Az első fejezet 19. versébe megadott tartalomjegyzék alapján most a Jelenések könyve 3. részénél tartunk.
We've gotten into the details of this in previous studies. If you missed it, get the tapes.
A részleteket a korábbi fejezeteknek a tanításait kazettán meg tudjátok vásárolni.
But what we've seen is the third section of this revelation deals with the things that will happen after the things of the church are completely done on earth.
Ez a harmadik rész tehát a Jelenések könyvében azzal az időszakkal foglalkozik, ami az egyház elragadtatása, az egyház időszakának letelte után kezdődik.
The church will be immediately in the spirit, we'll be with the Lord in a moment, we'll be changed.
Az egyház lélekben elragadtatik, és egy pillanat alatt az Úrral lesz, és átváltozunk.
And when God gets his bride out of here, then the what is called the great tribulation will begin to go forth onto the earth.
És miután Isten az egyházat, az ő mennyasszonyát kiveszi a földről, a nagy nyomorúságnak nevezett időszak köszönt.
Now we left off last week in heaven there, Jesus opening the seven scrolls that were on the scroll that he had taken out of the hand of the one who sits upon the throne.
A múlt héten azt a részt nézzük meg, ahol Jézus feltöri a pecséteket azon a könyvön, amely a trónuson ülő jobb kezében van.
And what we saw there was an overview of the judgments that will be poured out during the great tribulation time.
És láttuk azokat az ítéleteket, amelyek a nagy nyomorúság idején jönnek majd a földre.
And then John says, after this I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree.
És a hatodik pecsét után, a hetedik fejezet első versében ezt látjuk. Ezután láttam négy angyalt állni a föld négy sarkán, amint féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra.
Now all through the Old Testament, the wind speak of the judgments of God.
Az Ószövetségben a szél Isten ítéletét jelképezi.
Read through the book of Jeremiah, it's everywhere there, also in many other prophets.
Ha elolvassátok Jeremiás könyvét, több helyen találkoztok vele, és más profétáknál is előfordul.
So now John sees these four angels standing, holding back the four winds from blowing onto the earth, onto the sea, onto the trees.
János tehát látja ezt a négy angyalt, akik tartják vissza az ítéletet, a szelet.
And John says, I saw another angel, so here's a fifth angel he sees, ascending from the east, having the seal of the living God.
Második vers. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt.
And this fifth angel comes and he's crying with a loud voice. Notice this.
És hatalmas hangon oda kiáltott a négy angyalnak.
He cries to these four angels to whom was granted to harm the earth and the sea, and he says, don't harm the earth, the sea, and the trees until we have sealed the servants of our God on their foreheads.
A négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt, ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük, ami Istenünk szolgálja.
In other words, what is ready to happen, what is coming down immediately is so intense and so radical that the servants of God must first be sealed before this comes down.
Vagyis az, ami következik, az annyira rettenetes, annyira pusztító és iszonyatos lesz, hogy előtte Isten szolgáit meg kell jelölni pecséttel.
In Matthew 24, Matthew talks about this, especially in verse 21 and 22, how this, what's coming down is beyond anything that you've ever imagined.
A Máté 24-21-ben részletesebb leírást is találunk arról, hogy mi az, ami ekkor következik,
Now, a big
és
question,
meghalad minden emberi elképzelés.
A big question arises in these passages of scripture. Who are these servants of God?
És felmerül egy nagy kérdés, ahogyan ezt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy kik ezek az Istennek szolgái.
Now, it can't be the church because we've seen the church is already in heaven worshiping, singing the song of the redeemed as we've seen in the last chapters.
Hiszen ez, akikről, mint a mi Istenünk szolgáiról beszél, nem lehet a gyülekezet, hiszen őket már az előző fejezetekben láttuk, hogy elragadta az Úr és a megváltottak énekét énekli.
It's also interesting that in John 15:15, Jesus said to his disciples, I no longer call you my servants, And I call you my friends.
Az is nagyon érdekes, hogy a János 15:15-ben Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy többé nem nevezlek titeket szolgáinak, hanem barátainak nevezlek.
Whoever these servants of God that need to be sealed before the judgments proceed, we know they're not the church, but yet they are servants of the living God.
Bárkik is ezek az emberek, akiket az ítélet előtt pecséttel meg kell jelölni a homlokukon, azt tudjuk, hogy ők biztosan nem a gyülekezet, és azt is tudjuk, hogy Isten szolgálja.
And John says, and I heard the number of those that were sealed. 144,000 of all the tribes of the children of Israel.
Négyes vers, és hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144,000 pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzsében.
Now a lot of, most of us in this room have heard about this 144,000 because there have been groups in history that have claimed we are this group of people. We are the 144,000.
Sokan hallottuk már ezt a 144,000-es számot, azért, mert az egyház történetében sok csoport volt, amelynek a tagjai vagy a vezetői azt állították, hogy mi vagyunk ezek.
Szalai András, the Apologia founder here, he told me this morning that there are dozens of cults that have started that said we are this 144,000.
Szalai András, az Apologia alapítványnak a vezetője mondta nekem reggel, hogy tucatnyi azoknak a szektáknak a száma, amelyek így kezdték működésüket, hogy mi vagyunk a 144.
And then when the group grew more than 144,000, they had a theological problem on their hands.
Amikor azonban a létszám meghaladta a 144,000-et, rögtön teológiai nehézségekbe futottak.
The Jehovah Witnesses today are probably the most well-known group that claim to be these 144,000.
Ma ezek közül a szekták közül a leghírhettebb a Jehova tanúi, akik ma is ezt vallják.
Yet when we read the scriptures, it's so plain, it's so clear here.
De mégis, ha elolvasjuk az igét, ez annyira világos és egyértelmű számunkra.
You know, it's as if God knew, and God does know all things, that these groups of Gentiles in these cults would say, we are the 144,000.
Olyan, mintha Isten tudta volna, és persze tudta is, hogy lesznek ilyen pogány csoportosulások, akiknek a tagjai azt mondják, hogy mi vagyunk a 144,000, és ezért írta ezt le ilyen részletesen.
So not only does John record that these are 144,000 of all the tribes of the children of Israel, but he goes on and then he lists 12,000 and he names each one of the 12 tribes of Israel.
És ezért János nem csak azt írja le, hogy 144,000 pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből, hanem név szerint felsorolja mind a 12 törzset, és leírja, hogy 12,000 ember minden törzsből.
Verse 5 of the tribe of Judah, 12,000 of Reuben, of Gad, 12,000 from each of these.
Ötös vers. Júda törzséből 12,000 pecséttel megjelölt, Reuben törzséből 12,000, Gád törzséből 12,000.
You know, and he goes on, and he goes through these 12 tribes of Israel.
És utána felsorolja az összes törzset, Ásér, Naftáli, Manassé, Simeon, Lévi, Issakár, Zebulon, József és Benjamin törzset.
Now I want to address something this morning. We're going to stick with these verses, and next week we're going to go back and study the whole chapter.
Ma ezekkel a versekkel kapcsolatban szeretnék elmondani nektek valamit, aztán a jövő héten ezt a fejezetet végigvesszük.
I want to look at why it is, what's behind the scenes of why these groups of Gentiles in these Christian cults try to claim that they are these 144,000.
Szeretném, ha megnéznénk együtt, hogy mi a háttere, mi áll amögött, hogy keresztény hátterű szekták vallják maguknak ezt a 144,000 embert.
You know, when you think about it, why would anybody want to force themselves into that definition that they would be in the tribulation? It seems kind of crazy.
Az is érdekes, hogy ugyan miért is akarná bárki ezt saját magára vonatkoztatni, mikor ez a 144,000 ember ott lesz a nagy nyomorúságban.
But the answer to this question of why these groups claim this is something that has a spiritual root.
És a válasz,
very subtle.
A válasz, hogy miért akarják ezt a egyes csoportok, ennek a válasznak lelki, szellemi gyökerei vannak.
And many of the people that are in these groups, in these cults, that are claiming to be this group of people, I don't even think most of them are conscious of what's really going on.
És sajnos sokan azok közül, akik ezeknek a szektáknak a tagjai, saját maguk talán nem is tudják, hogy mi van a háttérben.
Here's what's going on. There has been an attempt through history to destroy Israel.
Az egész történelem folyamán végig húzódik az a kísérlet, ami arra irányul, hogy Izrael népét kiirtsa.
And one of the first steps in this attempt is to seek to convince the minds of people that God has written these people off, that God is done with them.
És ennek az első lépése az a gondolat, annak az elültetése a fejekben, hogy Isten leszámolt velük, Istennek már nincs dolga ezzel.
There are cultic groups that have claimed to be this group of people.
Vannak olyan szekták, akik azt állították magukról, hogy ők a 144.
But there are also historical Christian denominations that hold to a theology that leads to that thought.
De vannak sajnos olyan keresztény hátterű felekezetek is, amelyek történelmi okokból egy olyan hagyományhoz, egy olyan teológiához ragaszkodnak, ami ide vezet.
That God is finished with these people.
Tehát, hogy Isten leszámolt a népével.
That God no longer has any plans to work through these Jewish people, the nation of Israel.
Hogy Isten többé már nem akar az ő népén, a zsidókon keresztül munkálkodni.
And I've mentioned it before in passing, but I think it's important this morning to kind of check it out, because this type of thinking is prevalent in this area of the world.
És ezt már említettem ugyan korábban, de azt hiszem érdemes ezt már alaposabban is megnéznünk, mert a világnak ezen a felén eléggé elterjedt ez a gondolat.
There's a theology called replacement theology.
Az úgynevezett helyettesítő teológia.
And from this theology comes ideas like there is no real millennium.
A gyökere azoknak az elméleteknek, hogy nincs is igazi millennium, igazi ezer éves királyság.
And there's another movement that comes out of this thinking called reconstructionism.
Ez a gyökere egy másik, a rekonstrukcionista mozgalomnak is.
And the idea behind it is that Jesus Christ was rejected by these people, so God now has you know, kind of written them off. And all the promises, all the things that God had spoken to them now apply to the church.
Az a gondolat a gyökere ennek, hogy mivel a zsidók elárulták Krisztust, Isten leírta őket, nem foglalkozik többé velük. És azok az ígéretek, amiket Izraelnek tett, most már az egyházra vonatkoznak.
Now that's a very interesting proposition, but there's absolutely nothing scripturally to support that statement.
A feltételezés igen érdekes, de az igében ezt semmi nem támasztja alá.
You know, to say that now all the promises and all the plans that God had and spoke to this nation of Israel, now they all apply to the church.
Tehát arról a gondolatról.
Where did this come from?
Hogy minden ígéret, minden szövetség, minden kijelentés, amit Isten Izraelnek mondott, az mostantól az egyházra vonatkozik.
As we're going to see this morning, there are huge portions of scripture that directly and couldn't be more clear in their refuting of this false idea that has wreaked a lot of problems.
És ahogy most látni fogjuk, az igében számos olyan rész van, ami közvetlenül, egyértelműen, világosan cáfolja ezt a gondolatot, ami annyi fájdalmat szül.
Bear with me for the next 15-20 minutes as we go back and have a basic history lesson.
És most egy 15-20 percben egy picit a történelem korábbi szakaszához nyúlunk vissza.
The early church believed and longed for the imminent return of Jesus Christ.
A korai gyülekezet, a korai egyház vágyott rá, és állandóan várt a Krisztus visszatérését.
They believed as the scriptures told them that Jesus was coming back and he would establish his kingdom when he came.
Azt hitték, amit az ige is tanít, hogy Krisztus visszajön, és megalapítja az ő országát, az ő királyságát.
As they were going through the great persecutions they experienced, and we talked about it several weeks ago, through the Roman emperors that persecuted the church.
És amikor bekövetkezett a római császárok idején az egyház üldözése.
They were being crucified upside down. They were being fed to the lions. They were being used as human torches to light the gardens of these emperors.
A keresztények keresztre feszítése fejjel lefelé, a keresztények oroszlánok elé dobása, illetve az, hogy emberi fáklyákkal világítottak a kertben a császáron.
And the church cried out to the Lord, come quickly, Lord. Come, Lord, and establish your kingdom.
A gyülekezet így kiáltott Istenhez, hogy jöjj, Uram, gyere, és hozd el a te országodat.
And they longed for the day. They had it in their writings. They had it in their songs. The Lord is coming, and He will take down the kingdoms of this world, and He will establish His righteous kingdom in Zion.
És nagyon-nagyon várták azt a napot. Ezekről írtak, ezekről énekeltek, amikor Isten eltörli a föld királyságait, és elhozza az ő országát, és
then,
a Sionról fog uralkodni.
But then something suddenly happened that led to a dilemma for the Christian theologians.
Történt azonban valami, ami komoly dilemmát okozott a keresztény teológusok számára.
In the year 312, the persecution of the church stopped. It was suddenly stopped.
312-ben az egyház üldözése hirtelen abba maradt.
Constantine, who was fighting for the control of the Roman Empire in a civil war.
Konstantin, aki polgárháborúban harcolt azért, hogy ő legyen a császár a római
birodalomban. Suddenly and seemingly he was converted.
Hirtelen úgy tűnt, hogy megtért.
You know, and he tells this story, he said he saw a cross, a vision of a cross in the sky, and it was written underneath, "In this sign, go forth and conquer."
És a legenda azt tartja, hogy egy keresztet látott az égen, és a kereszt alatt az a felirat jelent meg neki, hogy ennek a jelnek a jegyében uralkodj. Én nem hiszem, hogy Jézus Krisztus mutatta volna ezt neki.
In the sign of the cross, where I've taken all the pain and all the sin of the world on myself, you go out now and kill and slaughter people.
Hogy a keresztnek a jele alapján, a kereszt jelének a jegyében, ahol én szenvedtem a világ bűneiért, most te menj és ennek a jelnek a jegyébe hódíts és öldökölj.
In all through history there's been a great debate, did Constantine really come to true salvation?
És máig is tart a vita arról, hogy Konstantin vajon tényleg igazán megtérésre jutott a szívébe.
Or did he have a brilliant political plan to gain for himself thousands of soldiers, as the Christians now would turn towards him and say, you know, we're with you, Constantine.
Vagy ez csak egy zseniális politikai manőver volt, aminek a segítségével keresztények ezreit tudta maga mellé állítani.
Whatever the truth of his conversion will be, we'll find that out later. That's not me to judge or say who's got saved or who didn't. That's God's business.
Ezt nem ítélhetjük meg, és én sem ítélhetem meg, hogy ki az, aki megtért, ki az, aki nem, mert ez Istenre tartozik. Majd később kiderül.
At that point, he Christianized the whole empire. He made, you know, his soldiers and all, he baptized them, marching them all through the rivers and saying, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, you know.
És ettől kezdve mesterségesen keresztényé tette a birodalmat. A katonáit átmosítottatta a folyókon, és azt mondta, hogy így keresztelek meg titeket.
Now for the church that was there suffering this great persecution, you know, getting tired of being fed to the lions.
És a gyülekezet, amely addigra nagyon sok szenvedésen ment keresztül, és kezdett elegük lenni már abból, ami történt.
Getting tired, you know, of being used as torches and losing their jobs.
Belefáradtak az állandó üldözésbe, abba, hogy nem találhattak munkát.
All of a sudden they've got this man, and they begin to rally around him, you know, thinking, this is the guy, this is our guy, you know.
Hirtelen megjelent ez az ember. Akit követhettek és mögé szegődhettek, mert úgy nézett ki, hogy velük van.
And you can understand how they would begin to cheer him, you know, and Constantine went on to win that civil war, and he took the reins of power and became the emperor of the Roman Empire.
Megérthetjük tehát, hogy mi volt az oka annak, hogy a keresztények mögé álltak és rajongtak érte, és végül Konstantin megnyerte a polgárháborút, ő lett a császár.
And so all of a sudden now the Christians have a man in the place of power.
És hirtelen keresztény ember lett az uralkodó.
This presented a great dilemma now.
Így viszont egy dilemma merült fel.
Because the Christian writers, the Christian preachers, the songs, they were all filled with the truth that God is going to topple the kingdoms of this world and he's going to set his king up in Zion.
Ugyanis a keresztény tanítások, a keresztény énekek mind azzal voltak tele, hogy Isten eltörli a föld összes királyságát, és ő alapítja meg az országát, és a Sionról fog uralkodni.
What would Constantine think about these songs if the Christians continued to sing them in this type of preaching?
És elkezdtek aggódni azon, hogy Konstantin mit fog gondolni, hogyha továbbra is ezeket énekeljük és ezt tanítjuk.
And at this time a great thinker in Christian history named Origen.
És pontosan ebben az időben élt Origenész, a nagy híres keresztény gondolkodó.
He sees the dilemma and he comes up with something.
Aki látta ezt a dilemmát.
And he says, we've been reading the scriptures wrong.
És előállt egy megoldással. Kijelentette, hogy eddig nem jól értettük az igét.
And Origen introduced this idea where he said all of the promises given to Israel, all the plans that God spoke to them in the covenant, they're allegories. And they actually speak now of the church, not of Israel.
Origenész vezette elő azt az elképzelést, hogy Isten minden ígérete, amit Izraelnek tett, allegória, és ezeket a gyülekezetre kell érteni.
And so this provided a basis by which the church wouldn't sing against the kingdom of this world, but they could get now involved in it.
Ezzel alapot teremtett arra, hogy a keresztények most már nem e világnak az uralkodói ellen kellett, hogy tanítsanak és énekeljenek, hanem részt vehessenek az uralkodásban.
And this is where the whole idea of reconstructionism, kingdom now theology has its roots.
És itt született meg a rekonstrukcionizmus, az, hogy Isten országa itt van és most.
Where there's a denial of the millennium.
Ami tagadja a milleniumot, az ezer éves királyságot.
Where there's this teaching that we need to go and take the control of the powers of this world and we need to bring in God's righteous rule now. And as we do, we will bring and we'll hasten the coming of the Lord.
Innen származik az a gondolat, hogy el kell foglalnunk a világban a vezető pozíciókat, és nekünk magunknak el kell hoznunk Isten országát, meg kell ezt valósítanunk.
And so as Origen presented this, it began to get a life of its own. Augustine, an even greater thinker than Origen, took it even further.
Origenésztől származott tehát ez a gondolat, amelyet később Augustinus, a Szent Ágoston tovább vitt, és egészen komolyan kidolgozott.
And as the church began to be married together with the powers, the political powers of this world, they became strong in that sense, but began to diminish and lose their power as a witness of Christ's salvation to this lost and dying world.
És ahogy mintegy ennek hatására a kereszténység összeházasodott a világi hatalommal, ebben az értelemben erőt nyert, viszont a bizonyságtételének az ereje az nagyon lecsökkent.
Well, the problem with what Origen put forth, what Augustine expounded on, is that there's nothing in Scripture to back this idea. It was just an idea thrown out there.
A baj ezzel a gondolattal, amit Origenész vetett fel, és Augustinus dolgozott ki, az, hogy az ige ezt nem támasztja alá, ezt pusztán egy feltételezés.
To the contrary, Jesus said, my kingdom is not of this world, or else my servants would fight.
Sőt, Jézus maga mondta azt, hogy az én országom nem e világból való, hiszen ha így lenne, akkor az én katonáim harcolnának.
There, I know in the English, several English Bibles today, when you're reading about the promises and the given to Israel, and in the same chapter, when it shifts and gives warnings of curses if they forsake God.
Nagyon sok olyan Biblia van forgalomban, ahol a sorok között ilyen kis fejlécek vannak, összefoglalók, és ugyanazokban a fejezetekben, ahol Isten az első részben ígéreteket ad Izraelnek.
The Bible editors, not Jeremiah, not Isaiah, not inspired by the Spirit, they put headings in some of these Bibles that tell you what you're reading.
Vannak szerkesztők, vannak emberek, akik nem a Biblia szövegét, hanem a saját gondolataikat, a szerkesztők, ezeket a fejléceket belefűzik a sorok közé.
Now, some of these editors had their eyes tainted with this replacement theology.
És sokan közülük voltak olyanok, akiket megfertőzött ez a helyettesítő teológia.
And so over the section that's going to talk about all the promises and the plans that God has for Israel, it'll say before you start reading, it'll say promises to the church.
És érdekes módon azok fölé, a részek fölé, ahol Isten ígéreteket tesz Izraelnek, azt írják fel, hogy ígéretek a gyülekezetnek.
But when God switches and he begins to warn the same people he's talking to about the curses, it says curses to Israel.
Majd amikor ugyanannak a fejezetnek a másik részében, amikor Isten arról beszél, hogy milyen átkok jönnek majd Izrael népére, ha nem tartják be azt az ígéretet, akkor az a fejlét, hogy átkok Izraelre.
Absolutely illogical, it's crazy.
Tehát ez teljesen logikátlan és értelmetlen.
You know, we're gonna give the church the blessings, but Israel can keep all those curses and all, you know.
Az áldásokat kapja a gyülekezet, Izrael meg megtarthatja az átkokat.
And so this bad theology, you got to realize also, was forming and gaining prominence all the while that Israel, the land of Palestine there, was vacant. The Jews scattered to the four corners of the earth.
Azt is figyelembe kell vennünk, hogy ez a teológia akkor vált fokozatosan egyre népszerűbbé, amikor Izrael, mint állam egyáltalán nem létezett. A zsidók szétszóradtak a világ négy sarkára.
And so part of this development of this theology was the unbelief that God could literally mean that he was going to fulfill these promises to Israel in that land, because they couldn't believe that these people would ever be brought back.
És az egyik tényező tehát ennek a teológiának a népszerűsége mögött az a hitetlenség volt, hogy Isten valaha valóra válthatja még azokat az ígéreteit, amit Izraelnek, mint nemzetnek mondott, hiszen ilyen ország már nincs.
Let me tell you something, dear brother, dear sister in Christ. It is always a bad move to build your theology on some point of unbelief.
Hadd mondjak nektek valamit. Mindig rossz megoldás az, ha a teológiánkat a hitetlenségünkre építjük.
Paul said, let God be true, even if every man disagrees with God says. Let every man be a liar, that God is, let him be true.
Pál is azt mondja, hogy ha minden ember egy dolgot mond, de Isten más mond, akkor Istennek legyen igaza, és inkább mindenki más legyen hazudik.
They looked and they saw this nation had been disassembled and scattered to the four corners of the earth. Never in history has something happened like that to a nation where they've been brought back and come to life again.
Az emberek körülnéztek és azt látták, hogy Izrael szétszóratott, nincs már ez a nemzet a föld színén. És arra gondoltak, hogy a történelemben soha nem volt példa arra, hogy egy ország, amelyet szétszórtak, valaha is újra egyesüljön.
And so this even further fueled the momentum of this replacement theology. God doesn't literally mean the Jewish people in the land of Palestine there.
Ez is tovább erősítette tehát ezt a teológiát, ezt a gondolatot az emberekben, hogy az nem lehet, hogy Isten szó szerint értette ezeket az ígéreteket Izraelnek.
So this thing went from origin, it went and was developed further by Augustine, and eventually got into the minds of people like Martin Luther.
Ez a gondolat tehát, ami Origenesnél kezdődött, Augustinus dolgozta ki, Luther Mártont is komolyan befolyásolta.
Now Martin Luther, what great things he did.
Luther Márton csodálatos dolgokat is tett.
What courage he had in standing for salvation by grace through faith, not of works.
Hatalmas bátorsággal állt ki, amellett, hogy kegyelemből hitáltal van üdvösségünk, és nem cselekedett.
What a character that guy was.
És micsoda jellem volt ő.
Such good things that he did bring.
És hatalmas nagy dolgokat cselekedett.
But let me tell you, there was one area where Martin Luther was horribly and terribly off the mark.
Sajnos azonban volt egy terület, amelyen tényleg szörnyen tévedett.
Martin Luther was extremely anti-Semitic.
Rendkívül antiszemita volt.
He wrote many tracts and he wrote many writings about the Jewish people, and he called them Christ killers and even worse things I don't want to get into.
Számos traktátust készített és más dolgokat is, amikben nem is akarok belemenni, ahol a zsidókat Krisztus gyilkosoknak nevezte.
One of the tracts I've read, a copy of an old tract of his, he encouraged the burning of Jewish villages and even the putting to death of rabbis.
Az egyik traktátusban, amit magam is elolvastam, azt javasolta, hogy égessék fel a zsidó falvakat, és végezzék ki a rabbikat.
Martin Luther's mind was colored with this replacement theology that God is finished with the Jews.
Sajnos befolyásolta ez a helyettesítő teológia, az a gondolat, hogy Isten végzett a zsidókkal.
And he had an attitude that was in him, that we also, as Germans, we need to be rid of these people. God is rid of them. We need to be rid of them.
És arra gondolt, hogy ha Isten leszámolt velük, akkor mi németek is számoljunk le velük.
He influenced Adolf Hitler.
És ő befolyásolta Adolf Hitlert is.
There were Lutheran pastors and other Protestant pastors that in the beginnings of this whole movement, this Nazism, they actually were standing there saying, yes, the Jewish people are a problem.
És sajnos tény, hogy voltak evangélikus és más protestáns lelkipásztorok, közösségek, amelyek a nácizmus korai időszakában Hitler mellé álltak, és azt mondták, igen, a zsidók a probléma.
Pastors that were filled with Luther's thinking were there surrounding Hitler.
És olyan lelkipásztorok, akik osztották ezt a gondolatot, Hitler mellé álltak.
Now by the time the movement took off and it became something that they never dreamed it would become in its horror, it was too late before they said, wait a second, this is getting a little carried away, you know.
És mire aztán felismerték ezek a keresztények, hogy ez a náci mozgalom nem egészen az, amire ők gondoltak, és sokkal messzebb megy, mint ami elfogadható, akkor már később.
The history of the world, one of the things in the history of the world is this hatred of Jewish people. It's amazing. It's not a new phenomenon.
A világtörténelem egyik markáns jellemzője a zsidók gyűlölet. Ez nem egy újdonság.
Satan's strategy has always been to attack these people. Let me tell you why.
A sátán mindig is igyekezett ezeket az embereket támadni, és elmondom, hogy miért.
By the way, when we get to chapter 12 of the book of Revelation, we're going to see his final last-ditch effort to destroy them.
És apropó, a 12. fejezetben a Jelenések könyvében látni fogjuk a sátán legutolsó kétségbeesett kísérletét arra, hogy elpusztítsa őket.
Before Jesus Christ came, as God was building up the nation, there was many attempts to stop and destroy this nation from taking root.
Mielőtt Jézus Krisztus eljött, és a zsidó népet nevelte föl Isten, rengeteg kísérlet volt arra, hogy őket kipusztítsák.
Remember when Moses was born.
Gondoljunk vissza arra, amikor Mózes megszületett.
Pharaoh put out an edict to kill all the little boys, you know, and they were drowning these little Jewish boys in the river Nile.
A fáraó rendeletet adott ki, hogy meg kell ölni a zsidó kisfiúkat, és Satan, ezeket folytottak a Nílusba.
Satan could see that this Moses was the one that would go and take and lead Israel out of Egypt into their land.
Hiszen a sátán tudta, hogy Mózes lesz az, aki kivezeti a népet Egyiptomból és bevezeti az ígéret földjét.
So Satan goes after Moses as a little infant.
Úgyhogy megpróbálta Mózest még csecsemő korában megölni.
You also see things in the book of Esther.
Eszter könyvében is látunk részeket.
When the Messiah came onto the scene, Jesus Christ.
És amikor eljött a Messiás, Jézus Krisztus.
Jesus Christ, the Son of David.
Dávid fia.
Herod is just tormented by demons that know that there's one who's born now who is called the King of the Jews, and they aggravated his insecurity where he sent an edict to kill all the little children.
Herodesnek a bizonytalanságát a végletekig fokozták azok a démonok, amelyek gyötörték őt, és azt mondogatták nekik, hogy most születik meg az, aki a zsidók királya lesz. Úgyhogy ő is parancsot adott arra, hogy minden fiatalt végezzenek ki, minden kisgyereket.
Now why would Satan be seeking to destroy these people today?
De akkor ma miért akarják elpusztítani őket?
Israel was raised up.
Hiszen Izrael mint nemzet felnövekedett.
Light and salvation has gone forth into the nations.
És megjelent a világ világosság és az üdvösség a nemzetek számára.
The Messiah has come forth.
Eljött a Messiás.
What is Satan's plan? Why is he relentless in his effort to destroy these people even today?
Akkor mi a sátán terve? Miért akarja annyira kitartóan elpusztítani ezeket az embereket ma?
It's interesting, we find in the scriptures in several places that the second coming of Jesus Christ, where this world is going to be renewed and there's going to be a new heaven and a new earth, it's tied to God's promises to Israel.
Nagyon érdekes, de több helyen megtaláljuk a Bibliában, hogy Krisztus második visszajövetele, a világ újjáteremtése szorosan összekapcsolódik azokkal az ígéretekkel, amiket Izraelnek
tett. You can look at Hosea chapter 5, starting in verse 15.
A Hóseás könyve 5. fejezet 15. versében.
It goes hand in hand with what God revealed through the prophet Zechariah in chapter 12, verse 10.
Majdnem pontosan ugyanazt találjuk, amit Zakariás próféta 12. könyvének 12. fejezetében, 10. versben.
Hosea, God said, I will return again to my place until they acknowledge their offense. And the word offense there is in the singular. It's capitalized. Their offense that they've committed.
A Hóseás 5.15 így hangzik. Majd visszavonulok lakóhelyemre, amíg meg nem bűnhődnek, és hozzám nem folyamodnak.
They will seek my face in their affliction.
És az eredetiben ez az amíg meg nem bűnhödnek úgy szerepel, hogy amíg meg nem bánják a bűnüket egyes számban nagy B-vel.
Many scholars believe this is speaking about the offense of the rejection of Christ.
És nagyon sokan gondolják úgy, hogy ez a bűn, amit itt nagy B-vel ír az eredeti, ez a Krisztus elutasítását jelenti.
And in their affliction, and God has a plan, and part of the plan of the tribulation is to wake up this people Israel.
És azt írja, hogy nyomorúságokban keresnek majd engem, mert Isten tervének ez a nyomorúság része azért, hogy felébressze Izrael.
In Zechariah 12, starting in verse 9, God says, it shall be in that day that I will seek to destroy all the nations that come up against Jerusalem.
Zakariás 12:9. Azon a napon meg fogok semmisíteni minden népet, amely Jeruzsálembe
támad. God said in the very end days that the nations that surround Israel will want to come upon her to destroy her.
Isten azt mondja, hogy az utolsó napokban Izraelt meg fogja támadni minden nép, amely körülötte lakik.
Okay, we live in days that looks like the stage is pretty much set.
És olyan napokban élünk, ami nagyon hasonlít ezekre.
And God says that in that time I'm going to pour out my spirit upon the house of David, the spirit of grace and supplication.
Majd így folytatja az ige, Jeremiás, Zakariás 12:10. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét.
And notice what God is saying here. This is Yahweh speaking through the prophet.
És figyeljük meg, mit mond itt Isten.
He said, at that time the house of David in Jerusalem, they will look upon me, says God, whom they have pierced.
Azt írja a magyar
mondat. When did they pierce God?
Rátekintenek arra, akit átdöftek. Az eredetiben úgy van, hogy rám tekintenek arra, akit átdöftek.
They're going to look at me, whom they've pierced, and they're going to mourn for him.
Mondja Isten, hogy rám tekintenek, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták.
You see, Satan is wanting to destroy the Jewish people because they're tied in with the second coming of Jesus Christ.
A sátán tehát azért akarja elpusztítani a zsidókat, mert ez az esemény szorosan kapcsolódik Krisztus második eljöveteléhez.
And we could look at many examples, but I want to continue and complete our thought this morning without going into your lunchtime.
És nagyon sok példát tudnék mondani, de nem akarom az ebédidőtöket teljesen felemészteni.
In Satan's twisted thinking, he's got this idea that if he can destroy the Jewish people.
A sátán egészen kifordult perverz módon azt gondolja, hogy ha el tudja pusztítani a zsidókat.
Then somehow he can thwart the things of the second coming of Christ and divert his own doom.
Akkor meg tudja akadályozni Krisztus második eljövetelét és a saját pusztulását.
In one of the ways that I believe he's working this out, the first step is he's bringing in these perverted types of ideas that God is finished with these people.
És ennek a taktikának az első lépése az, hogy olyan gondolatot akar a fejekbe előtetni, hogy Isten már leszámolt, végzett a zsidó
néppel. The Bible doesn't teach that at all.
A Biblia egyáltalán nem tanítja ezt.
This idea that opens the door to hatred of these people, God has thrown them away. Yeah, let's throw them away too, you know. God's behind this.
Hogy ez a gondolat.
Can you see the danger of this?
Ez a gondolat, ami onnan indul, hogyha Isten őket már elutasított és végzett velük, akkor miért ne tehetnénk mi is ugyanezt, és ebből fakad a gyűlölet, ami ellenük
irányul. So you look here in Revelation 7, and there's these 144,000 of all the tribes of the children of Israel from the tribe of Judah, from the tribe of Gad, from the tribe of... How do these groups say, that means us?
Tehát a
jelenések... What's behind this?
Hetedik részében, amikor erről a 144 ezerről beszél az ige, akkor hogyan mondhatják ezek a szekták azt, hogy ők a 144 ezer? Mi van e mögött?
There's something spiritual going on.
Egy szellemi dolog.
There's a plan of destruction against these people.
Mert pusztítást tervez valaki ezek ellen az emberek ellen.
And it's a mind-blowing thing to ask. It's one of the questions that you have to ask just living on this earth. What is the deal with the anti-Semitism?
És ez
what in the world is this?
Ez a kérdés, hogy mi ez az antiszemitizmus, és miért van. Ez az egyik kulcskérdés a mai világban.
You got these people that are cleaner than anybody else. They're not dying in the plague because they're following the Bible washing so much.
Itt vannak ezek az emberek, akik egyáltalán nem koszosak. Rituálisan mosakodnak és tisztán tartják magukat. A járványokban ezért nem haltak meg közülük sokan.
And yet they've been called dirty Jews. That's not true. They're cleaner than the rest of us.
És mégis mocskos zsidók. Aminek semmi alapja. Racionális oka annak, hogy az emberek miért kell, hogy ennyire gyűlöljék ezt a népet, és ez egy szellemi, egy démoni hatás.
You know what God says about the Jew?
És tudjátok, mit mond Isten a zsidókkal?
Let me tell you, as maybe a former Gentile that's now a part of the church, it has everything to do with you and about your walk with God.
És higgyétek el, hogyha ti nem vagytok zsidók, hanem pogányok volt, értetek meg, akkor is ennek nagyon-nagyon sok köze van a ti Istennel való járásatokhoz.
God made five major covenants with these people. Only one of them was a conditional covenant. Four of them were unconditional.
Isten öt nagy szövetséget, öt ígéretet tett ennek a népnek, és ezek közül összesen csak egy volt feltételes.
The covenant God made with Abraham, he just said, I'm going to do this, Abraham. It has nothing to do with you. Just this is what I'm going to do.
Az a szövetség, amit Ábrahámmal kötött, feltétel nélküli volt. Isten egyszerűen kijelentette, hogy mit fog tenni.
I'm going to make you a great nation. I'm going to bless you and make your name great, and you shall be a blessing, and I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth will be blessed.
Egy Mózes 12:2. Nagy néppé teszlek és megáldalak. Naggyá teszem nevedet és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.
Now the Mosaic covenant was the only conditional covenant that said, if you do this, then I will do that.
A mózesi szövetség az egyetlen, ami feltételes. Amikor azt mondja Isten, hogy ha ezt megteszitek, akkor én ezt fogom
tenni. And that covenant has nothing to do with God cutting them off forever. It says, if you live in my ways, you'll be blessed. If you don't, you're going to have a real hardship struggling through life.
Ebben szó sincs arról, hogy Isten örökre elvetné őket, hanem arról van szó, hogy ha az én törvényem szerint éltek, áldottak lesztek, hogyha nem, akkor pedig átok lesz az életetek.
In chapter 15 of the book of Genesis, we see God formally, you know, making the contract with Abraham.
És az 1 Mózes 15-ben látjuk, ahogy Isten hivatalossá teszi a szövetséget Ábrahámmal.
And we studied it in depth 10 years ago when we went through the book of Genesis. You all remember that, right?
8-9 évvel ezelőtt ezt részletesen tanulmányoztuk, amikor az 1 Mózes-t vettük, ugye emlékeztek?
When you look at God making this contract with Abraham, you realize God is saying, I'm making this contract. It has nothing to do with your side. I will do this. It will be done, and it cannot be stopped from being done.
És láttuk, hogy Isten úgy kötötte ezt a szövetséget, hogy ő maga ment át a húsdarabok között, Ábrahámra álmot bocsátott, és ő maga ígérte meg a szövetséget egyedül, és ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy Ábrahám teljesíti-e a maga részét, vagy nem.
In chapter 13, verse 15, it speaks of that covenant that concerned the land and the descendants of Israel.
És a
13:15
beszél arról a földről, amelyet nekik ad.
He says, for all of the land that you see, Abraham, I give to you and your descendants forever. Notice that.
Azt mondja, hogy azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre.
And the covenant that the Lord made with David.
Aztán van a Dávidnak a szövetsége.
David wanted to build God a house. God said, you're not going to build me a house, Dave.
Amit Isten Dáviddal kötött. Amikor házat akar neki építeni, és azt mondta Isten, hogy Dávid fiam, te nem építesz nekem házat.
I'm going to build you a house, David.
Hanem én építek neked.
I'm going to build up a dynasty, and it's from your descendants that there will be forever a king that sits upon the throne of Israel.
Egy dinasztiát építek fel, és ebből a vérvonalból fog származni az a király, aki örökké fog uralkodni.
These were unconditional covenants.
Ezek feltétel nélküli ígéretek voltak.
Which means, dear brother and sister, that they cannot be forfeited. They cannot be handed over to somebody else.
Ami azt jelenti, kedves testvérem, hogy ezeket nem lehet emberi úton megszegni, nem lehet meg nem történtíteni, vagy átruházni másra.
What we're talking about here is the truth of what the Bible declares.
És itt arról az igazságról szólok, amit a Biblia leír.
And what we've just talked about It will help you to understand when you read the book of Romans.
És ez, amit most elmondtam, segít megérteni a római levelet is.
How many of you have read the book of Romans?
Ki olvasta a római levelet?
Be honest, raise your hand.
Őszintén.
How many of you, when you got to chapters 9, 10, and 11, you kind of got perplexed and you were trying to figure out what Paul was doing?
És hányan vagytok olyanok, akik, amikor eljutottatok a 9-es fejezethez, egy kicsit megzavarodtatok, és nem értettétek, hogy Pál mire akar kiukadni?
How many of you, when you think of the book of Romans, you think of chapters 1 through 8, and then you look at chapters 9 through 16, and you go, what is that?
Milyen sokan vagyunk, akik az első 8 fejezettel teljesen azonosulunk, és aztán arra gondolunk, hogy ez a 9-es fejezettől kezdve valahogy nem értjük, hogy ezt miért mondja.
How many of you have read Romans up to chapter 8 several times, but you can never seem to get past chapter 8?
Hányszor van az, hogy az ember elolvassa a 8. fejezet végéig, de onnan valahogy nem akaródik tovább menni.
In chapters 1 through 8, Paul is speaking about these glorious truths of our salvation in Christ.
Mert az első 8 fejezetben a Krisztusban van üdvösségünk, dicsőséges igazságát jelenti az Úr.
Justification by faith.
A megigazulást hitáltal.
God's work of sanctification in our lives and the fact that he will glorify us with him one day.
Isten megszentelő munkáját az életünkben, és azt, hogy egy napon meg fog dicsőíteni bennünket.
And then suddenly he does this thing. He seems to shift the topic completely and it's left people perplexed. What is he doing?
És utána hirtelen látszólag témát vált, és az embert ez zavarba hozza, hogy ez most miért?
You know, what he does is he begins to talk about the Jewish people and he begins to talk about the nation of Israel.
Elkezd beszélni a zsidókról és Izrael népéről, Izrael nemzetéről.
And he says things about Israel like the gifts and the irrevocable. They're not forfeitable.
És utána ilyeneket mond, mint például a 11:29-ben, hogy hiszem az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok.
Paul begins to speak to the church in those chapters, and he says, you be careful that you don't boast yourself against the root structure that's supporting you, which is Israel.
És azt is mondja, hogy te ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekednél, nem te hordozod a gyökered, hanem a gyökér téged, és a gyökér az Izrael.
God says they have been broken off because of unbelief and you've been grafted in as a wild olive branch. But they're the natural branches.
És azt mondja Isten, hogy azok a természetes ágak, a hitetlenségük miatt törettek ki, és te beoltattál vad olajfa ág létedre.
And if the natural branch, they can be grafted in and God will graft them in again and all Israel shall be saved, it says there.
De azokat az ágakat Istennek van hatalma újból visszaoltani a fába, és ez meg is fog történni, Izrael meg fog térni.
I wish we had time to read through those 3 chapters.
Bárcsak lenne időnk ezt végigolvasni.
But why is Paul saying this to the church? Why is he bringing up Israel?
De miért mondja ezt Pál a gyülekezetnek? Miért hozza fel Izraelt?
Specifically, the part of Israel that hadn't turned to the Messiah, the ones who had rejected him. That's who he's speaking about.
Pontosan azokról beszél az Izraelnek, arról a részéről, amely elutasította a Messiást.
What does this have to do with us, with the Gentiles that have now come into the church?
Miközben ennek hozzánk, akik pogányokból lettünk hívővé.
It has everything to do with us.
Nagyon is sok.
It has everything to do with Romans chapter 1 through 8 about this great salvation of God in Jesus Christ.
És nagyon is sok köze van a Róma 1 első, a római levél első 8 fejezetéhez, ahol a mi üdvösségünkről beszél a Jézus Krisztus.
If God doesn't keep his promises, his covenants, his unconditional covenants with Israel,
ha ugyanis Isten nem tartja be azokat a feltétel nélküli ígéreteit, amit Izraelnek
tett,
akkor mi sem lehetünk biztosak abban, hogy a velünk kötött szövetségét megtartja.
That's what Paul is talking about Israel for, and he's showing God's future plans for this nation and these people.
Ezért hozza elő Pál Izrael témáját, hogy megmutassa Isten tervét velük, azt, hogy Isten igenis nem végzett velük.
God is declaring, I will fulfill what I have unconditionally promised to do.
És Isten kijelenti, hogy én igenis be fogom teljesíteni, amit feltétel nélkül megígértem.
And so as I look at Israel, I say, they failed. Guess what? I've also failed.
És ha én Izraelre gondolva azt mondom, hogy ők elbuktak, én is elbuktam.
Israel has been fickle. Guess what? You also have been fickle, haven't you?
Hogy ők gyengék voltak. Én is gyenge vagyok, és ti is.
Israel has stumbled even badly at times. Guess what? You and I, we stumble along the way.
Hogy Izrael elbotlott és elesett, Nem velünk is ugyanezt történik-e?
If God is finished with these people that He's made covenant with.
Ha Isten leszámolt tehát ezzel a néppel, amely a szövetséget kötött.
If God has just given them up.
Hogyha feladta.
Like the replacement theologian would suggest he has.
Mint ahogyan ezt a helyettesített teológia ki is jelenti.
Like the amillennialist has to conclude.
Mint ahogy a millennium tagadók ezt ki is kell, hogy jelentsék ez a következtetésük.
If this is true, then all of a sudden we're constantly wondering, is he going to keep his promise with me?
Ha ez igaz, akkor azon kell töprengenünk, hogy akkor vajon a nekünk tett ígéretét betartja-e.
Surely he's going to throw me away.
Akkor engem is biztos el fog vetni.
I've stumbled, I've faltered.
Hiszen én is elbuktam.
This is why Paul is bringing this up in Romans 9, 10, and 11.
Ezért hozza ezt fel Pál a Róma 9:10-11-ben.
God is not done with these people. There's nothing in the Scripture that would suggest this.
Isten nem fejezte be a munkát és nem számolt le ezzel a néppel, és a Bibliában semmi sincs, ami ezt alátámasztaná.
What we see here is during this time of great tribulation, as God's judgments are coming down, He's going to work. He's going to wake up. This nation of Israel.
Az utolsó időben, amikor a nagy nyomorúság eljön, Isten munkálkodni fog velük, és fel akarja ébreszteni
őket. There's going to be thousands and thousands of young Jewish men that are on fire for God as they realize Jesus was it. He's the one that we pierced. He was God himself.
És sok ezer és ezer zsidó férfi, fiatal zsidó fog rájönni arra, hogy Jézus Krisztus volt az, és mi megfeszítettük őt.
This is radical.
És ez megdöbbentő.
I look at the young people that are from our church that are in the Bible college and they're going out and preaching and they're helping to start churches and I just see the fire of God in these guys. Stirred up.
Ha azokra a fiatalokra gondolok, akik a Bibliaiskolába tanulnak nálunk, és telve van a szívük tűzzel, és hirdetni akarják az igét.
These 144,000 are of all the tribes of the children of Israel, and God knows what tribes they're all from today, even though they might not even know.
Akkor ez a 144,000, akikről pontosan kijelenti az ige, hogy melyik törzsből fognak származni. Ezek is ilyen férfiak lesznek, és Isten tudja, hogy ki melyik törzsből származik.
God's going to put His mark on them, His seal on them. He's going to use them. They're servants of God. They're going to be used during this time, and we're going to see. And as we finish this chapter next week, the impact of their ministry during this time.
És Isten elpecsételi őket, és szolgálni fogják a nagy nyomorúságban az Urat, és látni fogjuk a szolgálatuk gyümölcsét a jövő héten.
Watch out for this replacement theology. There's churches in the city that teach this.
Nagyon vigyázzatok
tehát. Mainline historical churches. It's bad theology.
Ezzel a helyettesítő teológiában, mert itt a városban sok gyülekezet van, történelmi egyházak is, amelyek ezt vallják.
And it leads to just the most horrendous ideas.
És ez a legdöbbenetesebb elképzelésekhez vezet.
When I see God speaking to Abraham saying, whoever blesses you, Abraham, I will bless. I want to bless the Jewish people, I tell you.
Amikor arra gondolok, hogy Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy megáldom a téged áldókat, akkor én ezek között akarok lenni, akik áldják a zsidókat.
And he says, and I will curse him. It's interesting. I will bless those, plural, who bless you, but I will curse him who curses you. It's interesting.
És a vers második része az eredetiben egyes számban van, azt mondja, hogy megátkozom a téged gyalázót.
You know who it is that's cursing Israel? There's one. It's the devil. It's Satan. Are you in his camp this morning with these ideas of hatred against these people?
És tudjátok, hogy ki az, aki gyalázza a zsidókat? A Sátán, ő egyedül, és ti az ő táborába akartok tartozni?
Heavy duty.
Komoly téma.
God chose them to bring His salvation through them. They've been through a lot.
Isten arra választotta ki őket, hogy az üdvösséget általuk hozza el, és nagyon sok mindent éltek át ez alatt.
Unbelievable stuff they've been through.
És egészen hihetetlen dolgokat is.
We should pray, as the Scripture says, for the peace of Jerusalem.
Ahogyan az ige is mondja, nekünk imádkoznunk kell Jeruzsálem békéért.
And God's going to use these evangelists actually to reach the world during the tribulation, and there's going to be a multitude of people getting saved out of the great tribulation. It's pretty radical stuff.
És ezeket az evangélistákat, akiket közülük nevel fel Isten a nagy nyomorúságban, fel fogja használni, és nagy sokaság fog megtérni az ő ige hirdetésükre.
I personally thank God that He chose Abraham.
Én hálás vagyok Istennek, hogy ő Ábrahámot kiválasztotta, nekem ezzel semmi bajom nincs.
It's like if we were the whole world right here in this room. This is the whole world right here.
Tegyük
and
fel,
we're all dying.
Mi vagyunk a világ itt ebben a teremben, belőlünk áll a világ.
There's no hope. We're all going to die. There's a virus among us.
És itt lenne egy vírus a teremben, és mindannyian biztosan meghalnak.
And God says, I'm going to choose Tibor.
És Isten azt mondaná, hogy én a Tibit kiválasztom.
And through Tibi, I'm going to bring healing to everyone in this room.
És ő rajta keresztül elhozom a gyógyulást mindenkinek ebben a teremben.
I would say praise God.
Én azt mondanám, hogy hála Istennek.
The healing's coming through Tibor to all of us. I wouldn't say why did you choose Tibor?
Jön a gyógyulás mindenkinek a Tibi által. Én azt mondanám, hogy hála Istennek, és nem az, hogy miért pont őt választottam.
Beat Tibor up, you know, kick him.
Jól rugdassuk
no,
össze.
Through you, Tibor.
Szó sincs róla.
I'm going to bless everybody in the room.
Hanem te általad mindenkit meg fogok áldani ebben a teremben.
Well, who do they think they are? God's Lord, chosen
mit,
people.
Pont mit képzelnek ezek kiköközi?
I tell you, a lot of Jews are, you know, they wish they weren't God's chosen people. The suffering that's come down, the spiritual attack that's been upon them.
Tudjátok, mit nagyon sok zsidó van, aki azt kívánja, hogy bárcsak ne lenne az, mert annyi szenvedés ért el miatt.
The gospel.
Az evangélium. The new covenant. Az új szövetség.
Read it in Jeremiah 31:31. It says, I will make in those days a new covenant with the house of Israel. The new covenant is first for them, to the Gentiles secondly.
És az új szövetségre
először. Secondly, thirdly, fourthly, I'll take it.
Jeremiás könyvében, Jeremiás 31:31-ben olvashatunk, amikor azt mondja az ige, hogy új szövetséget kötök velük, először a zsidókkal.
This anti-Semitic stuff is ridiculous. It's demonic. It's crazy.
Antiszemita gondolkodás nevetséges és sátáni.
You know, they burn them in millions of them in ovens.
Milliókat égettek meg.
So they all say, let's get out of here, man, and go back to where we were. And they buy the land back from the people as they're laughing at them, as they're buying this wasteland.
És küldtek haláltáborba, és aztán egyenként, darabonként visszavásároltak a földjüket olyanoktól, akik röhögtek rajtuk, hogy fizettek a sivatagért.
You realize that when Herzl, the Hungarian Jew that led the Zionist movement back at the turn of the century, began to move back towards Israel, it was a joke. The place was a wasteland that nobody really wanted.
Amikor Herzl, ez a magyar számzású zsidó, a cionista mozgalom vezetője, az elsők között ment el Izrael földjére, az egész teljesen nevetséges volt, semmi nem volt ott, csak puszta.
And they purchased pieces of land and then began to put them together and began to make farms and
darabonként vették meg a földet, és így alakítottak ki gazdaságot.
The five-star hotels, the Mercedes-Benzes weren't there in those days.
Akkor nem voltak ötcsillagos szállók, meg Mercedesek.
The place was useless.
Tehát egy haszontalan pusztaság.
That's why the people that were there were selling them the land, going, all right, you want to pay me for this?
Ezért adták el nekik a földet, mert akiké akkor volt, azt mondták, hogy fizetsz érte, hát legyen a tiéd.
But God had spoken that in those last days that whole Sharon Valley it would blossom like the rose, and it surely has, and it's Israel now is one of the top fruit exporters of the world.
De Isten elmondja az igében, hogy az utolsó napokban, azokban a napokban összegyűjti a népét, és a Sáron völgye ismét virágozni fog, és ma valóban az egyik legnagyobb gyümölcs exportőr.
Now everybody wants it back, because it's a prosperous place.
Most meg mindenki vissza akarja venni tőlük, mert most már virágzik.
What's the answer?
Mi a válasz?
There's no human answer.
Emberileg nincs erre válasz.
As we're going to see that this coming world ruler is going to bring a peace solution there.
Látni fogjuk, hogy a világnak az ura majd hoz egy béke megoldást.
But we're watching the stage set of things the Bible has talked about for over 2,000 years, for over 3,000 years.
De már 3000 éve készíti Isten elő ezt a színpadot, amin ezek az utolsó események le fognak játszódni.
Are the Palestinians bad?
Vagy rosszak az arabok, a palesztinek?
I've been to Israel 5 times.
Szó nincs róla. Én 5-ször voltam Izraelben.
I've eaten twice in the homes of Palestinian Christians.
És ebből kétszer palesztin keresztényeknél laktam, és velük ettem.
There's beautiful people, is you precious people that I'm looking at right now.
És csodálatos, nagyon drága emberek voltak, akik szeretik az Urat.
Is there a spiritual warfare that's over that city like no other city in the world?
egy olyan szellemi harc van a fölött, a város fölött, ami sehol máshol nincs a világban.
There are political problems there that we're waiting for somebody to come on the scene and work things out. And the world is getting riper and riper for that person who's coming.
És a dolgok,
the Bible talks about this.
Dolgok már réges régóta arra várnak, hogy jöjjön valaki, aki majd hoz egy béketervet, majd hoz egy megoldást, és lesz is egy ember, aki ezt megteszi. Erről szól az ige. 144,000
Jewish evangelists in this tribulation, I believe they're going to be leading Palestinians to Christ.
És én hiszem, hogy az a 144,000 evangélista, akiket Isten a nagy nyomorúságban kiválaszt, palesztinokat is fog Isten vezetni.
God's salvation is for all men. God is not willing that any should perish, but all should come to repentance.
Mert Isten üdvössége mindenkinek szól, mert Isten azt szeretné, hogy mindenki megtérjen és eljusson az üdvösségre.
Is everything that Israel do right now, politically and militarily, is it all right because Israel's doing it? I don't think so.
És vajon az, amit Izrael tesz politikai, katonai értelemben, az mind helyes, csak azért, mert Izrael teszi? Nem, erről ezt egyáltalán nem mondom.
No nation does everything right.
Mert egyetlen nemzet sincs, amely mindent jól
this
csinál.
World is a mess.
Ez az egész világ egy zűrzavar.
It's a mess, if you haven't noticed.
Egy
just thought I'd fill you in, since you probably don't realize that.
De hát gondolom, ezt ti is tudjátok, nem kell mondani.
Man, on Sunday morning on Pünkösd nap, I learned that the world's a mess at Golgotha.
Feljöttem Pünköskor a Golgotába, és mit tanultam? Azt, hogy a világ egy nagy zűrzavar.
Some interesting things are coming down.
Viszont nagyon érdekes dolgok következnek majd.
As we study these things, we'll be aware of things that are going on that we might not be caught up in the wrong, you know, camp.
És ahogy ezeket tanulmányozunk, tanuljunk belőle, hogy ne a rossz táborba, a rossz csapatba álljunk be.
I just want to be with the Lord. We're not taking any sides. I'm on the Lord's side.
Én az Úr oldalára akarok állni mindenben.
And the Lord is seeking to love and reach out to all men.
És az Úr szeret mindenkit, és mindenkit meg akar érinteni.
You are the light of the world. You are the salt of the earth.
Azt mondja, hogy mi vagyunk a világ világossága,
a
földsója.
Go into all the world and preach the gospel to every creature.
Menjetek el a világ minden tájára, és hirdessétek az evangéliumot.
God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
Mert Isten nem akarja, hogy bárki is elveszten, hanem azt akarja, hogy mindenki üdvösségre
jusson. We don't wrestle with flesh and blood. People aren't the problem, but there's spiritual principalities and powers behind the scene that are destroying and choking and killing.
És nem test és vér ellen van túlsakodásunk, nem az emberek a probléma, nem ők velük van a baj, hanem szellemi hatalmasságokkal.
God's not done with the
Jews. Akik ellen harcol.
He's not done with you either.
És Isten, ahogy nem számolt le a zsidókkal, úgy nem számol le veled sem.
He's not done with the Arab people.
És az arabokkal sem.
Or the gypsies.
A cigányokkal.
Or the blacks, or the whites, or the yellows, or the reds, or the blues.
A fehérekkel, a sárgákkal, a kékekkel.
May the Spirit of God, may the Spirit of Jesus Christ fill us and baptize us in His love.
Töltsön be bennünket Isten szent lelke az ő szeretetével.
May He use you this week as you go out into the workplace, out into
és használjon benneteket a jövő héten, a munkahelyeteken, a családotokban.
May you preach peace.
Azoknak, akik közel vannak hozzátok, meg azoknak, akik távolabb vannak.
That's what Jesus, the Prince of Peace, did.
Ezt tette Jézus is, a béke hercege.
Blessed are the peacemakers. They will be called the sons of God, because that's what God is into, bringing people together.
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
So Father, we bless your holy name. We thank you for your word.
Atyám, áldjuk a te nevedet.
We thank you for your absolutely durable, persistent commitment to us.
Köszönjük a te elkötelezettségedet, amely törhetetlen és szilárd.
That you don't throw people away that you make covenant with.
Hogy te nem veted el magadtól soha azokat, akikkel szövetséget kötöttél.
That's the stuff that we do, men do.
Ezt mi csináljuk, emberek.
That's the stuff we need to repent of.
Ebből kell megtérnünk.
You don't do that, Father, and we bless you, Father. We worship
Atyám,
you.
Te ezt nem teszed, és áldunk téged, és dicsérünk ezért.
Use us, Father, fill us.
Használj bennünket, Uram, és töltsd be.
In these days that we live.
Ezekben a napokban, amelyekben élünk.
Jesus, precious name we pray.
Jézus drága nevében imádkozunk.
Amen.
Amen.